Köszöntök mindenkit. Sátraújhelyről érkeztem, tehát némileg folytatom az előző előadást bizonyos értelemben. Inkább azt szeretném elmondani, hogy mit is lehet, vagy inkább, hogy mit is kellene csinálni. Az a város, ahol éve, hogy van egy csodarabbi sír is, lehet azért látni kaftános zsidókat. Ezt különösképpen elfogadja a város. Hozzá kell tenni azt, hogy talán érvnek azokkal szemben, akik akár Kőszegen is a kaftános zsidókat emlegetik. Szóval valahogy vegyük már észre, hogy ahogy nálunk tényleg sokan a zsidókra ellenszemben tekintenek, vagy legalábbis fenntartással, és akkor a Kárpát-medencébe, viszont a szomszédos országokba mi vagyunk a zsidók. Ránk ugyanúgy tekintenek, mint a zsidókra. Tehát, hogyha megjelenik egy magyar ruhás ember, pláne, hogyha többen megjelenek, és nem a temetőbe mennek, ugye adott esetben egy székezzászóval, vagy pedig tudom, beöltözve magyaros ruhába, vagy egyéb olyan nyilvánvaló jelképekkel, és olyan féleképpen, ami egyértelműen utal a nacionáléra. Hát és mi meg vagyunk lepődve, hogy minket hogy fogadnak. Hát mi úgy fogadjuk a zsidókat nagyon sokan. Ebben a városban, Sátraújhelyben is tapasztaltam, ennek a városnak minden ötödik lakója zsidó volt. Sőt, volt olyan időszak, 1880-as években, mikor a város legnépesebb vallási felekezete volt a zsidóság. És hozzá kell tenni, hogy a zsidó bálokon, Sátraújhely, ugye Zemplén vármegye székhelye volt, megjelent a főispán, alispán, az elit, a városi elit. Teljesen természetesnek számított az, hogy képviseltették magukat, sőt volt arra is példa, hogy a város polgármestere is zsidó volt. Ez volt 1918-ig, és aztán fokozatosan megváltoztak a dolgok. A városból mintegy, és a környékéről mintegy 7000 zsidót vittek el. Meg kell mondani, hogy ezekre gyakorlatilag nem emlékezte sem, illetve hazudnék, ha nem, mert egy kicsike tábla van a vasútállomáson. Csak az a baj, hogy nem arról a vasútállomásról vitték el őket, hanem Sátraújhelynek a másik vasútállomás. Ahol igaz, hogy az Szlovákiába esik, de hát a gettó területén meg a zsinagóga, amiből például hát bútorboltot csináltak, mint a Pataki zsinagógában, hát ott lehet látni, hogy mennyire nem törődnek. Valahogy most az egyetlen meglévő imaház az most omlik össze, mindenki mutogat a másikra. Éppen most a napokban beszéltem, van egy ilyen vállalkozás szervező központ, az az egykori zsidó iskola épületébe működik, az 1828-ban alapított egy bizonyos Kastenbaum Márton, óriási pénzt hagyva a városra, hogy létesítsene egy iskolát. Úgyhogy az alispán, mikor ismertette ezt a dolgot, könyvbe lábadt a személy, és aki tudta elmondani, hogy lehet, hogy valaki ilyen hatalmas alapítványt tesz. Nos, az az igazság tehát, hogy ma már a zsidósággal nem törődnek. Itt adtam is egy füzetkét, ami hát megjelent ugyan a város zsidóságáról nagyon gyakran. Most úgy néz ki, hogy a zsidó iskola részben jubileuma kapcsán sikerül egy komolyabb valamit kiadni, de a város egyáltalán nem törődik vele. Jellemző módon a börtönkitörésnek egy monumentális emlékműve van, ami a város történetében egy abszolút jelentéktelen esemény, egyéb vonatkozásban is enyhén szóval megkérdőjelezhető. És itt van a város zsidósága, amiből most már talán egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány zsidó van. Azért az antiszemitizmus még mindig megvan tulajdonképpen. Na most a számunkra én egyébként viszont úgy kerültem, hogy Pilátus a krédóba, mert középkori várakkal foglalkozom, és nem kevés köze van a zsidósághoz. Teljesen véletlenül alakult úgy, hogy mellvétár igazgatóként egy baráti társaságban, Hernád partján sétálva az egyik hölgy közölte velem, hogy hát az ő édesanyja Auschwitzba volt, és nem csak egy Birkenauba pontosabban, És nem csak, hogy ott volt, hanem naplót is vezetett, és az eredeti naplója megmaradt. És én mondtam, hogy hát akkor szeretném látni, ki is adtam, ezt 1988-ban tettem meg. Utána véletlenszerűen megismerkedtem a Bodrog közben egy másik emberrel, aki szintén megjárt a Birkenau és Auschwitzet, ezt a részt kiadtam, és most ki akarom most már adni, mert a munkaszolgálattal kapcsolatos leírásait is, amit akkor azért gondolkodtam, hogy kiadjam, mert ebből az nem csak az derült ki, hogy milyen megpróbáltatásaik voltak, hanem azok a praktikák, túl lehetett élni. Ő nem tisztességtelen eszközökkel operált, nagyon ügyeskező ember volt, ötvösként, stb. És megjavította, ha kellett az öngyújtót, ha kellett töltényhüvelyekből egész csoda dolgokat csinált és egyebeket. Mindent az ég egyadta világon elkövetett, hogy életben maradjon, hát sikerült neki. Na most tulajdonképpen számomra hát az a gond, hogy én azt hiszem, hogy sem a jelenlegi tanterv, sem a most, amennyire ismerem a mostani tanterv, nem alkalmas arra, hogy is mondjam, áttörést érjünk el az antiszemitizmus vonatkozásában. És én azt hiszem, hogy hát természetesen mondhatjuk, hogy a politikusoknak lennének feladatai, de az iskolának legalább, de azt hiszem, hogy nagyobbak lennének, csak éppen a tanár, hogy is mondjam, zsákban nem tud futni. Mert a jelenlegi tanterve ugye, hogy ötödikes korában a gyerek hal az ókorról, aztán annyit, amennyit beszélnek a zsidókról, és utána valamikor a nyolcadikba beszélnek megint arról, hogy hát akkor már a holokauszt, és közben esetleg a középről megemlítik, hát igen, akkor is voltam zsidó. Így ezt nem lehet összekapcsolni. Én azt hiszem, hogy nem csak a történelem, hanem a gyakorlatilag minden tantárgynak a jelenlegi struktúrája, amikor ebbe az akadémiai rendszerbe tanítják a általános középiskolába és az egyetemen minden, ez úgy rossz, ahogy van. A történelemnél is és más egyéb is kultúrköröket kéne tanítani. Tehát azt mondanám, hogy nem tudom én, kellene tanítani, és ez földrajz egyebek, tehát a görög kultúrát, a római kultúrát, a kereszténységet, mint kultúrát, a zsidóságot, az iszlámot, a hinduizmus, buddhizmust, és azokat a nagy, ma jelentős országokról valami többet tudni élményszerűen, amelyek manapság a világ szempontjából meghatározók. Tehát nem csak az USA, hanem ma már adott esetben vagy 200 milliós Brazília, és így tovább, és így tovább. És ebbe a kultúrkörbe, ha bemutatnák azt, hogy tulajdonképpen mit is jelentenek, és élményszerűen, és adott esetben eljátszani dramatikusan és bizonyos vonatkozásokat, ez marad meg a gyerekekben. Ezt nem én találtam ki. 1650-ben Comenius Sárospatakon felfedezte azt, hogy dramatikusan kell tanítani, játszva a gyerekeket. És mégpedig nem csak, hogy a gyerekek játszanak, hanem bemutatni a szülőknek, legalább évente 3-4 előadást kell tartani az összes szülő előtt, hogy lássák a szülők, hogy mit tanultak a gyerekeik. Ettől a dologtól rettenetesen messze vagyunk, és hogy mennyit ér egyébként az oktatás, sőt, hát eltekintve attól, hogy a Fébersbergi, ugye Tanyasi meg egyéb iskolaprogram az nagyon szép dolog volt, de maga az iskolának a tematikája az korán sem volt olyan felemelő. 1930-ban mostanában eléggé sokszor lehet látni az interneten Szent Györgyi Albertnek a 1930-as beszédét, amelyben megsemmisítő kritikát mondott az akkori időszak oktatásának hatékonyságáról, illetve hatékonytalanságáról, hogy úgy mondjam. No hát, ez itt, tehát ilyesféle problémák vannak, és, ja, és még egy. Múzeológusként és levéltárosként és most már nyugdíjasként sajnos kénytelen vagyok azt látni, hogy ezek az intézmények, és én azt hiszem, hogy ez nem csak saját sátraljóhely és sanátorság, nem gyűjtik a múlt emlékeit. És az a kevés, ami marad időnként, az ember igyekszik összeszedegetni, elképesztő gyorsasággal pusztul. Tehát azok az emberek, akik még egyáltalán tudnak például a sátraljóhely zsidó múltjáról beszélni, mert a dokumentumok szinte mind megsemmisültek, azok közül ma már csak alig él néhány, és néhány amatőrrel egyébként, és hát erre lehetne felhasználni többek között a gyerekeket, hogy gyűjtsenek, mert a két világháború között például olyan iskola múzeumokat hoztak létre, úgyhogy a gyerekek rendszeresen hoztak be dolgokat, nem olyan témákat kiadni, hogy menjen a könyvtárba, meg menjen a levéltárba, és nézegessen. Meg nem úgy forrás elemzést, hanem általános iskolában, azt hiszem, az ég egyet a világon semmi értelme nincs, hanem beszéljen, találjon embereket, például abban a városban is, ahol én élek, az utóbbi 25 évben a lakosság felére fogyott nagyjából. A lakások közül minden ötödik eladó. És nagyon sok olyan lakás van, amit valaha zsidók laktak, és a padlásokon és a pincékben még most is kerülnek elő anyagok. Van, amit az ember meg tud menteni, van, amiről már csak a hír, hogy jaj, hát kérem szépen, hát azzal fűtöttünk. És vonatkozik ez tárgyakra és egyebekre, valami elborzasztó egyébként a zsidó kultúrának a pusztulása. Más mondanom sem kell, hogy ez a város múzeumában nincsen semmi kutatás, gyakorlatilag ebben a vonatkozásban nem folyt, és én azt hiszem, hogy nem Sátorolja új hely az egyetlen hely. Vannak természetesen jó példák, van egy-két vidéki hely, például tudom én az utóbbi időben megjelent Kisvárda zsidóságáról, vagy Kalocsa zsidóságáról, vagy mit tudom én, Kiskumala zsidóságáról egy-egy szép kötet, és lenne még ezen kívül jó néhány, de rengeteg dolog lenne, ami még az utolsó pillanatokon is túl vagyunk. Úgy időnként jönnek haza, és keresik a múltjukat, keresik a házukat, hátha megtalálnak még valahol értékeket, van mikor találnak, most nem olyan értelemben értékeket, vagy és egyebeket, hanem egyáltalán bármit, szóval itt azt hiszem, hogy alapvetően nagyon offenzíven kéne arra törekedni, hogy hát meggyőzni azokat az embereket, akiknek az a véleményük egyrészt, hogy a magyarság nem felelős ezekért a dolgokon, mert bizony felelős. Nagyon szeretjük azt mondani, hogy minket mindenki üt, mindenkivel, hogy milyen atrocitások voltak a magyarsággal szemben a szomszédos országban. Tudom, az én családom is beleesett ilyesfélébe, bár az igazság, hogy más egyéb dolgokba is. És teljesen véletlenszerűen tud meg az ember dolgokat, amikor édesanyám 90 éves volt, a halál előtt néhány hónappal mesélte el nekem, hogy ő annak idején a gettóba, Sátraújhelybe egy olyan napon, amikor iszonyatos vihar volt, ahol még az őrök is behúzódtak mindenhova, mert megtudta azt, hogy egy ismerős anya a kisgyerekével ott van, és nem tudja etetni. A kabátja alá szeret amennyi ennivalót és egyebet tudott, és azt vitte be, tulajdonképpen az életét kockáztatva a kerítéshez, és adta át, és így segítette. Teljesen véletlenszerűen tudtam meg. Erről nem beszéltek. Én az a generációhoz tartozom, aki nem tudott róla. Hát még az egyetemen is alig beszéltek nekünk. Persze, hallottunk azt, hogy hát mit csináltak a zsidókkal. De az, hogy egyes konkrét helyeken mi volt, és hogy Magyarországon mit és hogy, arról semmit. És hát ez a generáció aztán, jó, az én generáció most már így kimegy nyugdíjas, de az utána következő generáció se túlságosan sokat tanult róla. És én azt hiszem, hogyha a tanárokat megszondáztatnák, hogy mit is tudnak egyébként a zsidóságról és a különböző más egyéb vallásokról és kultúrákról, akkor katasztrofális lenne az eredmény. Márpedig minden kultúra fontosabb, nem csak azért, mert itt laknak nálunk, adott esetben araboktól kezdve, meg kínaiak is vannak, hanem akikkel így napi szinten adott esetben ma még nem találkozunk, de nem tudhatjuk, hogy egy-két évtized múlva milyenek lesznek a különböző gazdasági és egyéb kapcsolatok, és erre bizony föl kéne készülni, és ez az iskola rendszer, meg az egész társadalom erre nincsen felkészülve.